Úgyhogy most a második fejezet 12. verstől a 17. versig olvasom a levél a pergamoni gyülekezethez szakaszt. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Imádkozzunk! Győzelmes Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy te halott voltál, de élsz, mert feltámadtál a halálból, mert nem tarthatod fogva a halál, hiszen te az élet fejedelme vagy. És köszönjük, hogy ma úgy dicsőíthetünk és imádhatunk téged énekszóval, imádsággal, az egész istentiszteletünkkel, ahogyan vagy, ahogyan te bemutatkoztál itt a Jelenések könyvében. Félelmetes látni mindazt, hogy te megemésztő tűz vagy, és hatalmas hangoddal szólsz, és amikor megjelensz, akkor mindenki megretteg. Mi is szeretnénk tisztelni most téged, és félni a te nevedet, és úgy jönni te eléd, mint akik tudjuk, hogy te hatalmas Isten vagy, aki gyűlölöd a bűnt, aki utálsz minden hamisságot, minden képmutatást. Urunk, te megítélsz bennünket, ami szívünknek minden rejtett, titkos gondolatait, előled nem tudunk semmit elrejteni. De köszönjük, hogy úgy is jöhetünk eléd, mint akik tudjuk, hogy a hit által bűnbocsánatot nyertünk. És köszönjük, hogy már nem félünk tőled, hanem félünk téged. És köszönjük, hogy nem kell rettegnünk és szégyelnünk magunkat, mert minden szégyenünket magadra vetted. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk már, és köszönjük, hogy a kegyelmedet kiárasztottad ránk, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Urunk, kérünk, hogy ebben az órában szólj hozzánk a te hatalmas szavaddal, használd Danit, hogy bátran hirdesse nekünk az evangéliumnak az igazságait, és Urunk, itt állunk előtted, mint a te néped, és kérünk, hogy szólíts meg, formálj bennünket, add, hogy tényleg változzon a mi gondolkodásunk, változzon a mi életvitelünk, hogy másképp menjünk el innen, mint ahogyan idejöttünk, hogy lássunk téged, megváltónknak, lássunk téged, szabadítónak, lássunk téged, mennyei édesatyánknak. Cselekedd meg ezt velünk, a te szent lelked által, köszönjük, hogy te ezt megígérted, és mi belekapaszkodunk ebbe az ígéretbe, örvendezünk a te színed előtt, dicsérünk és magasztalunk ezért. Jézus Krisztusért, atyánk, hallgass meg. Amen.
Remélem, hogy valamennyire sikerült nektek is fellelkesedni az előttünk álló néhány hét vagy hónap témái iránt, meg ez iránt, a sorozat iránt, ami a Jelenések könyvéről szól főleg. Hoztam néhány képet is majd, amit szeretném, hogy megnézzünk együtt. És köszi Adorján, hogy végül is felolvastuk az első fejezetet a Jelenések könyvéből, ami jól bevezette ezt az egész sorozatot tulajdonképpen. Én is hoztam néhány olyan gondolatot, vagy olyan háttérinformációt, ami talán jobban árnyalja nekünk a mai ige szakasznak az üzenetét. És olvastuk azt, hogy ezt a könyvet, a Jelenések könyvét János írta, ugye ez az a János, aki Jézussal együtt járt, az egyik tanítvány, aztán később az egyik apostol. És a könyv a Biblia legvégén van, és nem csak így fizikailag a legvégén, hanem időrendi sorrendben is a legvégén. Ez a könyv a legrégebb, vagy igen, legkésőbb keletkezett a bibliai könyvek közül, tehát olyan körülbelül Krisztus után 90 és 100 között tehető, valakik 95-re beállítják ezt a dátumot. És ebben az időszakban tudjuk azt, hogy János apostol, ahogyan olvastuk is, egy szigeten van, és ide hoztam nektek egy térképet, ami a mai Törökországot ábrázolja, és mellette van ugye az Égei tenger itt a legszélén, És Patmos sziget, ahol János tartózkodott, az valahol itt van ezen a kis részen. Egy nagyon kicsi szigetről van szó, igazából egy ilyen kis sziklás terület. És itt a térképen bejelölve látjátok is ezt a néhány gyülekezetet, amiknek szól igazából az egész jelenések könyve, meg Jézusnak ez a néhány levele is, amikben ki igazítja, vagy útba igazítja a gyülekezeteket bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Nagyon fontos továbbá az is, hogy a római birodalom volt igazából ugye a legnagyobb világhatalom ebben az időben, és itt a térképen azt látjátok, hogy lényegében itt egész Európát leuralta Róma, és az előbbi térképen ezt a kis részt láttuk itt. Ez egy Ázsia nevű tartomány volt a római birodalomban, és ugye itt van Izrael területe eredetileg, de ugye, ahogy a kereszténység terjedt, és a gyülekezetek alakultak ki, egészen ugye Ázsia, és aztán ugye Rómába is mindenhol voltak gyülekezetek. De ebben a térségben vagyunk, amit itt bejelöltünk. És ezt azért fontos tudni, mert mindjárt bele fogunk menni az első vázlatpontba, vagy az első néhány versében ennek a levélnek, de mielőtt ezt megtennénk, nagyon fontos megértenünk azt a kulturális közeget, meg azt a környezetet, amiben például a pergamoni gyülekezet élt. Mert hogy egész a császári birodalom ugye kiterjedt erre az egész területre, és Pergamon ott Ázsiának az egyik részének egy ilyen nagyon, nagyon jelentős városa volt, vagy fővárosa volt, és ebből kifolyólag aztán rengeteg templom volt, rengeteg épület, építmény, amiket különböző isteneknek emeltek ott hát egy hegyen, mert Pergamon tulajdonképpen egy hegyen lévő város, ezt is majd mindjárt látjuk. De lényeg az, hogy nagyon erős volt a császárkultusz, abban az időben Domitianus volt a császár Rómában, és ő kifejezetten Istennek tartotta magát, szóval megkövetelte tulajdonképpen azt az imádatot, ami egy Istennek jár. És pont ez nagyban hatott ugye az egész birodalomra is, de különböző városokra, tartományokra és így Pergamonra is. És egyébként még volt mindenféle más istenségnek, például Zeusnak is oltára meg temploma Pergamonban. Viszont, és most fogunk belenézni mindjárt ebből a levélbe egészen konkrétan, mégpedig a 13. verssel, hogyha ez előttetek van. És ott azt olvassuk mindjárt, hogy tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van, de nevemet megtartod. És ebben a gyülekezetben Jézusnak ez tulajdonképpen az első szava, ez tulajdonképpen az első üzenete, hogy tudom, hogy mi van veled, tudom, hogy hol vagy. És ismerve igazából Pergamonnak a környezetét, meg ezt a kulturális közeget, amiben voltak, számomra nagyon értékes dolgokat fejez ki csak ez a fél mondat is. Azt mondja Jézus, hogy tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van, de nevemet megtartod. És így elsőre, ha ezt így olvassuk, akkor nem igazán tudjuk, mi az, hogy a sátán trónjánál lakik Pergamon. Vagy ugye a tudom, hogy hol laksz, azt szoktuk úgy is használni, hogy ilyen fenyegető a hangsúlya, hogy hát tudom, hogy hol laksz, és akkor megkereslek. De Jézus itt egyáltalán nem erre gondol, vagy erről beszél. Hoztam egy panorámát az akkori Pergamonról. Ez egy hegy tulajdonképpen, egy hegynek a teteje, és amennyire látjátok, tele van ott építménnyel, meg ezzel a színházzal, és aztán itt a jobb oldalán a képnek pedig van egy oltár, amire kicsit ráközel, ez a mai Pergamon területe, tehát ez így néz ki ma, ez egy hegynek a teteje, és a színház tulajdonképpen, amit látunk itt a jobb oldalon, itt pedig szembe, ami megmaradt belőle valamennyire. És aztán szeretném kiemelni ennek a panorámának itt a jobb oldali részét, ami tulajdonképpen egy Zeus oltár, és egészen döbbenetes ilyen életszerűen látni egy ilyen oltárt, ez egy hatalmas épület volt, ahogy az emberek nagyságát is látjátok, nagyjából olyan százszor százas, vagy körülbelül ilyesmi nagyságú építmény, és közepén pedig egy hatalmas oltár, ahova ugye ott állatokat vágtak le előtte, vitték oda, és áldozták fel Zeusnak. És igazából ez lehet az egyik olyan része Pergamonnak, amire ez a szakasz utalhat, hogy a sátán trónusa. Hiszen itt az emberek Ez az oltár maga egy olyan jelentős építmény volt, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Ma egyébként Berlinben külön létezik egy Pergamon múzeum, ahol van egy rekonstrukció ennek az oltárnak, és meg lehet nézni ezt az építményt. Valamennyire ilyen csodának is tartják az akkori világból a jellegzetességnek. És ez csak azért fontos, mert ahol ilyen mértékekben megy a bálványimádás, és ilyen mértékekben megy az, hogy egy nem létező istenségnek áldoznak fel dolgokat, és ilyen mélyen benne van az emberekben, meg az emberek kultúrájában ez a bálványimádás, ott gondolhatjátok, hogy milyen keresztény gyülekezetet plantálni, meg vezetni, meg annak a növekedését elősegíteni. És ez csak az egyik oltár, nyilván még voltak más templomok is, ahogyan említettem, de nehéz lelki helyzetben van ez a gyülekezet. Nehéz lelki helyzetben van ez a város, hogyha a hívőket nézzük. És nagyon tetszik nekem ebben a levélben, de úgy gondolom, hogy a többiben is, hogy tulajdonképpen Jézus szól ugye a gyülekezetekhez, vagy a gyülekezetek vezetőihez. A lényeg az, hogy a gyülekezeteknek szóló üzenetek hangzanak el ezekben a levelekben. És a lelki vezetésnek és kiigazításnak, meg megerősítésnek olyan iskola példája, amik azt gondolom, hogy már magában a módszertanban is sokat taníthatnak nekünk. De maradjunk még egy picit ennél az első gondolatnál, és ezekkel a háttér információkkal gondoljunk egy picit bele, mi az, amikor Jézus azt mondja, hogy tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodsz a nevemhez. Amikor nagy nehézségben vagyunk, vagy amikor valakinek elpanaszoljuk a dolgainkat, vagy az, hogy milyen viharok vannak most az életünkben, vagy mik terhelnek bennünket, akkor talán jó leső érzés az, amikor valaki ezt ugye végighallgatja, és akkor utána a válladra teszi a kezét, és azt mondja, hogy tudom. Tudom, hogy mit élsz át, meg tudom, hogy min mész keresztül. És úgy érzem, hogy Jézus egy kicsit ezt akarja kifejezni Pergamon felé, ebben az első mondatában. Szóval, tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónusa van, és nem tagadtad meg a hitet, hanem megtartottad a nevemet. És három dolog az, amit számomra kifejez ez a kis gondolat, ez a fél mondat. Az egyik az, hogy Jézus azt mondja, hogy tudok a körülményeidről. És tudom, hogy ott vagy, ahol a sátán meg a gonosz erővel munkálkodik. De tudok rólad, nem kerülted el a figyelmemet. Még mindig minden, ami ott történik, a tudtommal történik. Még mindig tudok arról, hogy mibe vagy benne. És nagyon érdekes az, hogy tudjuk, ezt külön itt nem mondja, de tudjuk arról, hogy Jézus ugyanúgy úr abban a helyzetben is. Jézus ugyanúgy úr a mi életünkben is, a nehézségekben, meg a viharokban, és bármelyik helyzetben. És egészen döbbenetes az, hogy ahol a sátán trónusát emlegeti, ahol a sátán központilag munkálkodik akár abban az időszakban, azt mondja, hogy én tudok erről, és ott vagyok, és ott is úr vagyok. Ahol a gonosznak az ereje koncentrálódik, én ott is úr vagyok. Mert hogy Jézus azt mondta, ugye Péter vallástétel után az egyik evangéliumban, hogy az az egyház, amit én alapítok, azon a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni. Hanem én vagyok annak az ura. Szóval kifejezi azt, hogy tudok a körülményeidről. Ez a kis gondolat. Kifejezi azt is, hogy örülök annak, hogy ragaszkodsz hozzám. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezekben a levelekben Jézus nem azzal kezdi, hogy mint aki fölment a mennybe, tökéletes király, és amúgy is tökéletes istenség, egyből elkezdi kijavítgatni mindenben ezeket a gyülekezeteket, hanem kiemeli azt, hogy mi az, amiben jól csinálják. És ez egy fontos lelkület, és azt mondja itt Jézus, hogy örülök annak, hogy annak ellenére, hogy ott vagy, ahol a sátán trónusa van, ragaszkodsz hozzám. Jó, hogy ezt csinálod. Tudom, hogy nehéz, de ragaszkodsz hozzám. És becsülöm az erőfe szívet, hogy akarsz hozzám ragaszkodni. Még akkor is, amikor ilyen bálványimádás van körülötted. Meg olyan emberek járkálnak az utcán, meg olyan emberek térnek akár be a gyülekezetbe, akik ebből a bálványimádásból jönnek. Akik távol vannak tőlem. És a harmadik dolog, amit szerintem jól kifejez majd ez az egész levél is, de egy ilyen megszólalás, egy ilyen kezdés is az, hogy Jézus nem vár olyat, amit ne tudnál megtenni. Tudom, hogy miben vagy, nem feledkeztem el rólad, örülök annak, hogy igyekszel, és ne aggódj, nem várok semmi olyat, amit ebben a helyzetben ne tudnál megtenni. Veled vagyok, úgyhogy lesz erő arra, hogy tovább munkálkodjál, és ne kelljen ezt a gyülekezetet, nem tudom, szétoszlatni, vagy ne zuhanjon meg ez a gyülekezet olyan szinten, hogy eltűnnek a hívők, és megbicsaklanak az emberek a hitükben. És nagyon érdekes az, hogy a Jézus kifejezi ezzel a kis tudommal, hogy érti, hogy mi van ezzel a gyülekezettel. Mert ugye a zsidókhoz írt levélben van egy szakasz, ami bátorít bennünket erre, és tulajdonképpen mindezek a dolgok, amiket itt Jézus kifejez ezzel, erre hívják fel a figyelmet. A zsidók 4. részének a 15. versében azt olvassuk, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Szóval, ahogy a Jézus azt mondja itt a pergamoniaknak, hogy tudom, miben vagytok, tudom, hogy milyen az, amikor nehézség van, és tudom, hogy milyen az, amikor a sátán harcol ellenetek, és az ellen, amit ti akartok csinálni gyülekezetként. Mert hogy én is szembe voltam a sátánnal, és harcoltam az ellen, ami az ő célja. Szóval Jézus pontosan tudja, hogy mi vesz körül bennünket, és ez azért is fontos számunkra, mert azt gondolom, hogy sok helyzetben át tudjuk érezni, még ha nem is ilyen mértékben azt, hogy ellenséges közegben vagyunk. Hogy ellenséges közegben vagyunk, amikor a hitünkről van szó. Akár ha a kollégáinkra tekintünk, akár az emberekre, vagy végignézünk egy városban az óriás plakátokat, vagy akármi, hogy azoknak mi az üzenete, vagy hogy mi a divat ma, akkor a világ nem Istenre mutat. Nem arra mutat, hogy hogyan lehet megerősödni a Krisztusban, és a benne való bizalomban, meg hitben. És pont ezért találjuk magunkat sokszor abban a helyzetben, hogy egy idegen közegben vagyunk, egy idegen kultúrában vagyunk, ebben valahogyan ragaszkodnunk kell Jézushoz. Ragaszkodnunk kell ahhoz, amit tőle láttunk, amit tőle kaptunk, amit tőle hallottunk, amit vele megéltünk. És bátorítalak benneteket arra, bátorítom magamat is, hogy tudjunk úgy élni ezekben a közegekben, hogy kultúra teremtők vagyunk. Hogy kultúra formálók vagyunk. Mert hogy aki a közelünkbe jön, vagy aki velünk beszélget, az talán látja azt, hogy mi képesek vagyunk megbocsátani, mert tudjuk, hogy mi az, hogy megbocsátanak nekünk. Vagy tudják, vagy látják, hogy érzik azt a jelenlétünkben, hogy nekünk van békességünk Istennel. Vagy látják azt, hogy a mi életünk biztonságban van, mert nem csak a fizikai dolgokat látjuk. És hogy megingathatatlan a mi hitünk, egyáltalán az életünk talán, és őszinteség van benne, ha Krisztus van az életünk és a szívünknek a középpontjába. És mindaz, amit élünk, ez lesz a kultúránk. Nekünk talán egyénileg is, és gyülekezetként is. És Jézus hív arra, hogy abban az ellenséges közegben, amiben néha vagyunk, és sok támadás ellenére, őrizzük meg ezt a kultúrát. Őrizzük meg mindazt, amit tőle kaptunk. Azokat az értékeket tartsuk fontosnak, és tudjuk megélni is. Itt van még egy kép, egy ilyen ugyanerről az oltárról, csak egy másik oldaláról. Aztán tovább mennénk igazából ebben a szakaszban, és pont nem sokkal, de ennek a versnek a második felére szeretnék rátérni, ugyanis nem csak azt tudja Jézus erről a gyülekezetről, hogy ellenséges közegben van, hanem azt is, hogy mi ment keresztül nem olyan régen. Mert hogy azt olvassuk, hogy de nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hű tanúmat, Antipást nálatok, ahol a sátán lakik. Szóval ebből a vers részletből igazából kiderül az, hogy ez a gyülekezet szembesül egy fontos hívő vezetőnek az elvesztésével. Mert hogy itt azt olvassuk, hogy Antipás, aki egyébként hű tanúja volt Istennek abban az időben, ott Pergamonban, kivégezték, elvesztette ez a gyülekezet. És picit, ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, hogy milyen az, amikor mondjuk egy olyan embert, aki a hitben példa, aki a gyülekezetben akár vezető, vagy nem is tudom mi, főleg inkább talán a példasága, és az Istenhez való hűsége az, ami itt kiemelkedik, egyszer csak elvesztődik. És ráadásul nem is akárhogy, hanem egy mártír halált hal a hitért. És ennek a résznek adtam az, hogy egyfelől az jut el, talán először az eszünkbe, hogy ez a fenyegetés, ez valós. Ez komoly. Itt lehet, hogy bárkit kivégeznek akkor holnap, vagy jövő héten a hitéért. Hiszen Antipást most ölték meg. És azt olvassuk, hogy ez a gyülekezet nem esett kétségbe, hanem megtartja a hitet. Megtartotta a hitet ebben a nehéz helyzetben is, hogy Antipást, egy olyan testvért, aki hű volt, aki példa volt, akit lehetett követni akár, és akihez lehetett akár tanácsért menni, vagy együtt imádkozni vele, az most nincs itt. Jézussal van, de nincs itt velünk, és nem tudja már olyan módon erősíteni a gyülekezetünket, ahogyan eddig. És szeretnék itt két gondolatra kitérni. Az egyik ennek a mártírságnak az erőteljes üzenete. Mert hogyha látja ezt a gyülekezet, hogy Antipás vállalta a halált, vállalta azt, hogy meghal a hitért, mint hogy megtagadja, akkor némelyek talán, akik éppen bizonytalanok voltak a hitben, vagy talán erősítésre szorultak, az egyik gondolat az lett bennük, hogy hát Jézusért ezt megéri vállalni. Ez az Antipás tudott valamit, hogy Jézusért még a halált is vállalta. És visszagondolhatunk egy másik mártírra az új szövetségben, Istvánra, aki az első gyülekezetnek a diakónusai között volt, és az apostolok cselekedetei 8. fejezetében olvassuk azt, hogy őt is megkövezik, és mártír halált halt igazából. És nagyon érdekes az, hogy mi történik utána, és hoztam erről is néhány igeverset. Itt látjátok is kivetítve, ez az apostolok cselekedetei 8, első néhány verse, és azt olvassuk, hogy Saul pedig, aki amúgy ugye Pál lett később, megtérése után, egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júda és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Mert hát ez egy veszteség azért mégiscsak nekünk, akik itt maradunk. Saul pedig pusztította az egyházat, házra házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És aztán mit olvasunk a negyedik versben? Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Akik szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. És talán ez a legfontosabb gondolat azzal kapcsolatban, hogy mi az, amikor valaki vállalja a halált is Jézusért. Ezek talán nagy szavak, de látunk ilyet a Bibliában. És látjuk azt az apostolok cselekedeteiben nem csak Istvánnál, hanem később is. És nagyon szeretem ezt az idézetet, egy igehirdetésben nagyon megfogott ez a gondolat, hogy Isten szeretetének, igazságának és az evangéliumnak a természetéhez tartozik az, hogy nyomás alatt felrobban. Isten szeretetének, igazságának és az evangéliumnak a természetéhez tartozik az, hogy nyomás alatt felrobban. És nagyon érdekes látni Istvánnál ezt, hogy vállalja a halált Jézusért, vállalja a halált az evangéliumért, és mindazok, akiket utána üldöznek, nem elbújnak, meg barlangokba rejtőznek, hanem elmennek, és máshol hirdetik az Isten szavát. Az evangélium felrobban, a Szentlélek viszi szana szét azt az üzenetet, és azt a szeretetet, amit Isten az ő fiában megmutatott és kifejezett a világ felé. És ugye itt olvasunk Saulról, aki aztán később szintén megtért, és Pál apostolként felforgatta a világot tulajdonképpen. És az apostolok cselekedetének a vége fele, ő maga mondja azt, aki átélte Istvánnak a mártír halálát, hogy hát nem értitek? Jézusért nem csak megkötöztetni vagyok hajlandó, hanem vállalom a halált is. Amikor ugye aggódnak miatta is, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Ő pünköstkor. Hogy Pál megérti ezt. És jó lenne nekünk magunknak is megérteni, és fellelkesedni abban, hogy nem csak ez az élet van. Nem csak ez az élet van, hanem ezután van még inkább élet. Nem csak a fizikai dolgok vannak, nem csak az, ami körülvesz bennünket, hanem Jézus vár bennünket egy sokkal jobb helyen. És a dicséret lényege igazából, a másik gondolat, amit ehhez a mártír halálhoz akartam volna hozni, hogy ugye itt azt mondja, hogy megtartottad a hitemet annak ellenére is, hogy ez a fenyegetés így beköszönt egy kicsit itt a gyülekezetben, meg az életetekbe. Szóval nem csüggettetek el attól, mert Antipást feláldozták, és nem feláldozták, hanem kivégezték, és nem tértetek el a hittől se, nem lettetek gyávák, hanem vállaljátok továbbra is a hitet. És ez egy nagyon fontos gondolat számra, hiszen azért átgondolhatjuk mi magunk is, hogyha valóban itt a fizikai életünk forognak kockán a hitünk miatt, akkor mi lenne a mi reakciónk erre? Vajon elcsüggednénk, és akkor így elkopnánk a gyülekezetből, meg így a hitből? Vagy mi magunk is megerősödnénk, és vállalnánk tovább a hitet, sőt, még inkább megerősödve hirdetnénk az evangéliumot? És szerintem ez egy nagyon fontos figyelmeztetés és bátorítás is, hogy oké, ez a gyülekezet átélte ezt a veszteséget, ezt a nehézséget, ezt a komolyságát a hitnek, meg az életnek. De folytatták a szolgálatot, és folytatták az Istenbe vetett bizalmat, és tovább erősödtek ebben. És szeretném ezt egy kicsit párhuzamba állítani azzal, amikor mi magunk élünk át úgymond traumákat. Ugye a traumáknak mondhatunk olyan dolgokat is, amik nem kifejezetten rosszak, csak nagy hatással vannak az életünkre akár. De lehet alapvetően ez egy betegség, vagy munkahelyi nehézség. De valami fajta nagy hatással van ugye az életünkre, az is, hogyha például ugye kisgyerekek lesznek a családban, vagy elvesztünk egy idősebb családtagot, aki mondjuk aktívan része volt az életünknek. Hogyan reagálunk hitben ezekre a helyzetekre? Mert Jézus azt mondja, hogy értem, tudom, átérzem mindazt, amin keresztül mész, tudom, hogy mi van benned, tudom, hogy mire van szükséged ebben a helyzetben, de közben várja azt is, hogy szálljunk vissza a ringbe, miután átéltük a dolgokat. Hogy szálljunk vissza a ringbe, és folytassuk az érte való munkálkodást, az evangélium hirdetését, a gyülekezet építését, a szolgálatot, mert hogy nem szállunk ki, mert hogy az élet Krisztusban van. Nem szakad meg a hitünk, nem szakad meg a munkánk, az életünk attól, mert átélünk valamit. Változunk, de Jézus vár vissza bennünket a vele való járásba, ha esetleg kiszakadnánk egy-egy ilyen helyzetben. És aztán rátérnék arra is, ami igazából itt az utolsó vázlatpont, és a levél maradék része, kicsit hosszabban leírva, az a kevés panasz, amit Jézus ennek a gyülekezetnek mond. És nagyon érdekes, ahogyan fogalmaz, és szeretnék egy kicsit belemenni egy-két névbe itt, amit talán jó, ha megértünk. Ugye az egyik, ami itt előkerül, hogy ahogy olvasta Adorján is ezt a szakaszt, Bálám tanítása. Meg Bálámnak a helyzete, amit itt az Új Szövetség végén egy-két írás emleget negatív példaként. De idézzük egy picit fel Bálámnak a történetét. Ugye Izrael kivonulásban van Egyiptomból, vagy vándorlásban van a pusztában, talán már inkább előre haladott állapotban. És Moab síkságán letelepedik az egész nép, az Isten gyülekezete, Izrael. És Moab királya hallott Bálámról, aki az Istennek egy prófétája volt. Azt tartották Bálámról, hogy akit megáld, az áldott lesz, és akit megátkoz, az átkozott lesz. Hát Moab királyának jól jött volna, hogyha elhívja ezt a Bálámot, és ő megátkozza Izraelt, és akkor kicsit megtörik Izraelnek a védelme talán, vagy az előrehaladása, ami az ígéret földjének a meghódítása felé éppen aktív. És akkor ez a Moab király elhívja Bálámot, és Bálám másodikra el is megy, de Isten azt mondja neki, hogy csak azt mondhatod, amit én mondok. Csak azt mondhatod, amit én engedek. És Bálám elmegy, és aztán többszöri próbálkozásra átok helyett áldást mond Izrael népére. Hát Moab király nyilván tajtékzott a dűtől, hogy miért történik ez így, hiszen azért hoztalak ide, hogy megátkozz ezt a népet, te pedig többször megáldottad. És ha még csak ezt nézzük Bálámból, akkor azt mondhatnánk, hogy hát Bálám egy engedelmes proféta. Valahogyan Istennel is megvan egy kapcsolata, hiszen akit megáldott, az áldott lesz, akit megátkozott, az átkozott lesz. Megtörténik az, amit ő profétál. Mi a baj ezzel a Bálámmal? De aztán, ha tovább olvasjuk a negyedik Mózesnek a negyedik könyvét, akkor, és nagyon figyelmesen haladunk benne, akkor rájövünk, hogy mi is a probléma Bálámmal. Mert hogy azután, hogy megáldotta Izrael többször Moab királynak a társaságában, utána tudta ő jól, hogy hogyan lehet ezt a népet csapdába csalni. És utána azt tanácsolta Bálám ennek a királynak, Moab királyának, hogy hívja meg Izrael fiait az ő isteneik áldozati lakomáira. És aztán ez így is történik, Izrael fiait elhívják erre az áldozati lakomákra, ahol ugye bálvány áldozatokat áldoznak, vagy báványoknak áldoznak áldozatokat, és aztán ott paráznaság van, meg mindenféle dolog van, és a moábi nőkkel paráználkodik a nép, és emiatt kerül aztán Isten haragja Izraelre. Szóval ez az, ami az egész képet mutatja Bálámról, és talán azt fogalmazhatnánk meg vele kapcsolatban, hogy ilyen kétéletű, vagy olyan hát alattomos, ravasz. Hiszen amikor prófétaként megjelenik, hogy áldást vagy átkot mondjon, akkor ellátja a feladatát úgy, ahogyan kell Isten szerint is. Viszont amikor kilép ebből a szerepből, úgymond, akkor már ott van a, hát nem tudom, ez a szívnek egy ilyen ravassága vagy romlottsága, hogy kicselezi igazából, úgymond Istent, és így vezeti rosszra Izraelt, hogy máshogyan viszi őket romlásba. És ez egy nagyon fontos figyelmeztetés meg tanulság szerintem, hogy mondhatnánk azt, hogy ne legyünk kétéletűek, de sokkal inkább utal ez arra, hogy ne csak vasárnap legyünk itt keresztények, ne csak vasárnap legyünk Krisztus követői és gyermekei, hanem a mindennapokban is, mert amikor kilépünk a hitből, meg kilépünk abból a Krisztussal járásból, amiben benne kellene lennünk, akkor könnyen okozunk romlást. És azt mondja itt, hogy vannak ilyen emberek, akik ehhez hasonlóan viselkednek Pergamonban, akik Bálám tanítását tartják, és megcsalják a hívőket, megcsalják azokat, akik Krisztust akarják követni. És a másik csoport itt, amit megnevez igazából Jézus, és amivel kapcsolatban van panasza, azok a nikolaiták. Nekik nem fogok hosszú történelmet festeni most elétek, elég azt tudnunk róluk, hogy ők ilyen kevert tanítást vallók. Már akkoriban is megjelentek mindenféle egyéb irányzatok a kereszténységen belül akár, meg persze azokat elferdítve egészen más dolgok is. És talán ugye, ha visszamegyünk a gondolatsor elejére, és látjuk, hogy Pergamonban mennyi más istenség és tanítás volt, akkor nem csoda az, hogy voltak olyanok, akik egy kicsit kutyulták a hitet. Ezek a nikolaiták ilyen kutyuló emberek, akik összekeverik a dolgokat. És már az evangélium, ami a gyülekezet életében volt, némelyeknek a szívében megfakult, meg összekeveredett más dolgokkal, és kompromisszumokba mentek bele a hitben. Ugye ma is körülvesz bennünket elég sok dolog, meg üzenet ezzel kapcsolatban, akár halljuk azt is, hogy hát mindegy, miben hiszel, csak higgyél valamiben. Ugye? Meg hogy hát igazából mindenki a mennybe jut, meg angyallá változik, meg nem tudom, vannak ilyen mendemondák, amiknek aztán vagy van igazság alapjuk, vagy nincsen, talán leginkább semmilyen igazság alapjuk nincsen, de a lényeg az, hogy próbálják a hitet így megfertőzni mindenféle egyéb dologgal, és beleférkőznek akár a mi hitünkbe, vagy gondolkodásunkba is, ha nem vesszük észre. És itt figyelmezteti igazából Jézus ezt a gyülekezetet, hogy ezt a tanítást ezt ne kövessék, ezt ne is tűrjék ott meg. Ne legyenek kompromisszumok a hitben. És ez a másik dolog, hogy fontos ezt megértenünk, vagy kikutatnunk talán a saját szívünkben is, hogy mik azok a területek, amikben a legkönnyebben kötünk kompromisszumot. Hogy mik azok a területek az életünkben, amikben kicsit félretoljuk néha azt, amit az igében olvasunk. És akkor csinálunk valami mást, vagy valami hasonlót, vagy amivel talán azt mondjuk, hogy hát Istennek talán ez még belefér. Hol keressük ezeket? A kapcsolatainkban lehet, hogy van ilyen. A pénzben lehet, hogy van ilyen pénzügyi dolgokban. Vagy esetleg más adminisztratív dolgokban. Fontos ezt így a szívünket megvizsgálni ebben, és megkeresni azt, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten vezetése ebben, hogy a mi szívünk tiszta maradjon, és kompromisszumok nélküli. És nagyon érdekes az, ahogyan ugye ez a gyülekezet reagálhat erre a levélre, arról sajnos nem tudunk, hogy mi történik Pergamonban ezután, levél után. De itt azt olvassuk, hogy vannak olyanok, ugye, akik Bálám tanítását tartják, akkor ott van a nikolaiták tanítása. Ezeket ne tűrd meg, hanem azt mondja, hogy térj meg hát, különben ellened megyek hamar, és megvívok azokkal számnak kardjával. Szóval nem is azt mondja Jézus, hogy akkor nem tudom, rajtatok gyülekezetként lesz az ítélet, hanem azokkal fogok megvívni, akik ezt a tanítást tartják. De mégis az egész gyülekezetnek szól ez a levél, és mégis azt mondja, hogy ellenetek van panaszom, és ez nagyon jól rámutat arra, hogy ez egy ösztönzés. Jézus nem úgy akarja ezt a gyülekezetet megfedni, hogy nálatok van Bálám tanítása, meg nikolaiták tanítása, veletek már nem is kell foglalkozni már, nem is éri meg. Hanem ez a kevés panaszom van ellenetek, és ebben törekedjetek a tökéletességre, mert nem vagytok távol. Nem vagytok távol attól a legjobbtól, amire én hívnálak benneteket. És pont ezért mondja azt, hogy egy kevés panaszom van. Térj meg ezekből. És valóban, hogyha felemlegetjük azt, amit korábban mondtam, és talán az igében sokszor látjuk, hogy amire Isten hív, amire Isten elhív, arra képessé is tesz. Amit Isten kér, abban mindent megad nekünk, hogy megtegyük. És azt mondja, hogy térjél meg, és takarítsd ki ezt a tanítást a szívedből, az emberek közül. Hiszen valami sokkal jobbat adtam neked, az evangéliumot. Mert hogy Jézus eljött, és mindent odadott. Kereszt halált halt azért, hogy nekünk életünk lehessen. És mindenre az örök élet a miénk ebben. És azt mondja, hogy térj meg. A megtérés pedig bűnbánattal jár azzal, hogy kifejezzük Isten felé, hogy megbántuk, amit tettünk, és elfordulunk attól az életmódtól, ahogyan eddig éltünk. Azt mondja, hogy fordulj el ezektől a tanításoktól, és járjál velem. Járjál velem. Szóval ez a kis panasz arra bátorít bennünket, hogy legyünk kitartóak a hitben, a Jézusban való bizalomban, az ő szavának a kutatásában, és abban, hogy egyre inkább tökéletesedjünk. És ezzel szeretném igazából befejezni, hogy Jézus bennünket is erre hív, hogy térjünk meg abban, amiben még meg kell térni. Hogy változtassunk az életünkön az ő erejéből, az ő segítségével, hiszen valami sokkal jobbra hív. Az ő szeretetén, az ő közelségénél, és mindannál az ajándéknál, és a szolgálatnál, meg elhívásnál, ami tőle jön, jobbat úgyse találunk. Válasszuk akkor a legjobbat. És ez a kevés panasz, amit itt Jézus mond, ez talán egy kicsit ezt üzeni, hogy ne érjük be kevesebbel. Ez a kevés panaszom van. Még egy picit tedd oda magad. Hiszen a velem való életben mindent megtalálsz. Erre bátorít bennünket az Úr Jézus Krisztus ma is. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked ezt az üzenetedet, köszönjük neked a te szavadat, és azt, hogy amikor te megszólalsz, akkor nem csak annak van önmagában üzenete, hanem mindig saját magadról is elmondasz valami nagyon fontosat. És köszönjük neked azt, hogy neked nincs újdonság, amit mi átélhetnénk. Te ismersz minden mélységet. Köszönjük azt, hogy vállaltad értünk a kereszthalált. Vállaltad azt, hogy megaláznak, hogy gyaláznak, hogy olyan méltatlan helyzetbe kerülsz, miattunk értünk, helyettünk, ami vállalhatatlan szinte. És köszönjük azt, hogy ezzel fejezted ki a te nagy szeretetedet, és azt, hogy a szívünket szeretnéd. És megvalljuk neked, hogy szeretnénk is, mi is odaadni a szívünket neked, szeretnénk, hogy te vezess bennünket, és mindaz, amit tőled kapunk, az legyen élővé az életünkben, legyen életteremtő abban a közegben, ahol vagyunk, ha tudjam veled való kapcsolatunk világítani az emberek között, a világban, lehessen a gyülekezetünk élete is ilyen, és arra kérünk, hogy vezess bennünket, legyen meg ez a kapcsolatunk veled, hogy megmutatod, hogy mi a következő lépés, hogy lássák az emberek, hogy benned állunk, hogy biztos az a talaj, amin a mi hitünk van. Hadd lehessünk mi is ilyen csillag, mint ahogy ezek a gyülekezetek lehettek talán abban a kultúrában és a római birodalomban. Hadd világíthassunk, hogy az emberek rád ismerjenek és veled találkozhassanak. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.